Tehát zárjuk le akkor ezt a fejezetet.
What we need to understand is the point of all of this issue of grace.
Tehát amit meg kell értenünk itt, az a kegyelemnek a jelentése.
Is that the enemy's intent is that we would remain at a distance from God.
Vagyis a kegyelemmel kapcsolatban azt kell megértenünk, hogy az ellenség szándéka az, hogy távol maradjunk Istentől.
As long as we keep at a distance from God.
És addig, amíg egy távolságot tartunk fent Isten felé,
we cut ourselves off from the life-giving power of God.
Akkor elvágjuk magunkat Isten életadó erejétől.
The enemy wants us to establish an identity based on our failures.
Az ellenség azt akarja, hogy a kudarcaink alapján építsük fel az identitásunkat.
God wants us to establish our identity based on Yeshua's success.
Isten viszont azt akarja, hogy Yeshua győzelmére alapozzuk az identitásunkat.
It's very easy to have an identity of failure based on all the things we do wrong.
Nagyon könnyű létrehozni egy olyan identitást, amit a kudarcainkból építünk föl.
That's why we have to keep our eyes on what Yeshua did.
Ezért kell a tekintetünket állandóan Yeshua művén tartanunk.
That's the only way we can be free.
Ez az egyetlen útja annak, hogy szabadok legyünk.
So what happens is when we sin, when we do wrong,
mert mi történik akkor, amikor vétkezünk?
The enemy beats us over the head.
Az ellenség fejbevág.
He says you're a terrible person.
És azt mondja, hogy is szörnyű személy vagy, szörnyű ember vagy.
God doesn't want to have anything to do with you.
Isten nem akar semmit sem kezdeni veled.
You've sinned too many times.
Túl sokat vétkeztél.
You've made too many mistakes.
Túl sok hibát követtél el.
Don't even bother coming to drawing near to God.
Ne is próbálkozz közel jönni Istenhez.
You see what the enemy is doing is establishing in us an identity as a sinner.
A sátán azt csinálja, az ellenség azt próbálja meg, hogy egy bűnös ember identitását építse föl bennünk.
He's convincing us that our sins are bigger than God's grace.
Megpróbál meggyőzni arról, hogy a bűneink nagyobbak, mint Isten kegyelme.
The enemy's intent is to make us think that our sin is bigger than God's grace.
Tehát az ellenségnek a célja, hogy meggyőzzön bennünket, hogy a bűnünk nagyobb, mint Isten kegyelme.
Because he knows if we think that way,
mert tudja, hogyha sikerül minket erre a gondolkodásmódra rávennie,
then we won't draw upon the grace and mercy of God.
Akkor nem fogunk Isten kegyelméhez közel menni.
We'll live in condemnation rather than forgiveness.
Akkor állandóan kárhoztatásban élünk, és nem a bűneink bocsánatában.
We'll live in our own weakness rather than the empowerment of God.
Megmaradunk saját gyengeségünkben, ahelyett, hogy Isten hatalmában élnénk.
We can't help but fail.
És akkor tényleg a bukásra vagyunk ítélve.
It perpetuates a cycle of failure.
És állandóan egy ilyen körkörös bukásban vagyunk.
So let's just look at this because as we finish up these verses.
Nézzük ezt meg, mert ahogy befejezzük ezt a részt.
Unless grace is at the forefront of our thinking.
Hogyha nem a kegyelem van a gondolkodásunk középpontjában.
The knowledge of our sins will beat us down.
Akkor a bűneink tudata le fog dönteni bennünket.
It will chip away at our faith.
És bele mar és elvesz a hitünkből.
As well as our fellowship with God.
És megrontja az Istennel való közösségünket.
We cannot allow ourselves to lose sight of his grace.
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szemünk elől tévesszük Isten kegyelmét.
No matter how many times we fail.
Nem számít, hogy hányszor vallottunk kudarcot.
We cannot lose sight of his grace.
Nem vehetjük el a figyelmünket Isten kegyelméről.
The enemy tries to make us think.
Az ellenség megpróbál rávenni bennünket arra, hogy azt gondoljuk.
That okay, you've sinned one too many times. Now you're past the point of forgiveness.
Tehát megpróbálja elhitetni velünk, hogy most már csak éppen egyel túlléptük a megbocsátható határt, most már túl sok volt.
He convinces us that God doesn't want anything to do with us.
És meggyőz bennünket arról, hogy Isten már nem akar semmit kezdeni velünk, hogy betelt a pohár.
But we've got to see this as deception.
De ezt megcsalatásnak kell tekintenünk.
These are lies from the devil.
Ezek az ellenségnek a hazugságai.
Sin has dominion over those who don't look past their failures.
A bűnnek azokon van uralma, akik nem tudnak a kudarcaikon túltekinteni.
Sin has dominion who don't see beyond their guilt to see the grace of Yeshua.
Akik nem tudnak túltekinteni bűntudatokon, és nem tudják megragadni Yeshua kegyelmét.
So when Shaul talks here about sin having dominion over us,
és amikor Saul itt arról beszél, hogy a bűnnek uralma van fölöttünk,
we will be under the dominion or the rule of sin as long as we allow condemnation to remain in our lives.
Addig marad a bűnnek az uralma az életünkön, amíg megengedjük, hogy a kárhoztatás alatt maradjunk.
Because condemnation will keep us distant from God.
Mert a kárhoztatás távolságban tart minket Istentől.
And it's when we're distant from God that we will truly be defeated.
És akkor szenvedünk igazi vereséget, amikor távol maradunk Istentől.
You see, here's what we have to understand about the enemy's victories in our lives.
Meg kell értenünk, hogy hogyan sikerül az ellenségnek győzelmeket aratnia az életünkben.
The enemy's victory is not based on the fact that he can get us to commit sin.
Nem abban van az ellenség győzelme, hogy rá tud bennünket venni a vétkezésre.
The enemy's victory is not that he trips us up sometimes.
Nem abban van a győzelme, hogy néha így felvág bennünket.
I mean, those things are not good, but that's not the ultimate victory of the enemy.
És ezek tényleg megtörténnek, de nem ebben áll a végső győzelme.
The enemy's victory is in keeping us from the grace and presence of God.
Hanem abban van a győzelme, hogy távol tartson bennünket Isten kegyelmétől és Isten jelenlététől.
And that's the issue that Shaul is dealing with here.
És ez az alapvető kérdés az, amivel itt Pál foglalkozik, vagy Saul foglalkozik ebben a részben.
If we walk as those who are under grace,
hogyha úgy élünk, mint kegyelemben élő emberek,
we will continually draw near to God.
Akkor folyton Isten jelenlétéhez közelítünk.
We won't allow anything to interfere with our fellowship with God.
És nem engedjük meg, hogy bármi megzavarja az Istennel való közösségünket.
Even if we stumble and fall.
Még akkor is, ha elbukunk.
Even if we sin.
Még akkor is, ha bűnbe esünk.
Well, we repent of the sin, we leave it behind us.
Megbánjuk, megtérünk ebből a bűnből, és a hátunk mögött hagyjuk.
That's what God's grace allows for.
Mert ezt lehetővé teszi Isten kegyelme.
So when we are continually keeping His grace in our view.
És amikor folytonosan az ő kegyelmét tartjuk szemeink előtt.
Even our sins won't keep us from fellowship with God because we'll repent of our sin and confess it to the Lord.
Még akkor a bűneink sem tudnak távol tartani Istenhez, mert megvalljuk őket Istennek és elnyerjük a bocsánatot tőle.
And you see, that's the ultimate victory for us.
És ez a számunkra a végső győzelem.
That we live in the fellowship of the Holy Spirit continually.
Hogy folytonosan a Szent Szellemmel való közösségben élhetünk.
That's the source of our strength.
Ez a mi erőnknek a forrása.
But if we walk as those who are under law,
de ha úgy élünk, mint akik törvény alatt vannak,
we'll feel condemned and guilty and we'll draw back from God's presence.
Akkor állandó bűntudatban fogunk élni, kárhoztatás alatt, és elfordulunk Isten jelenlététől.
That is the ultimate defeat because we will walk without power then.
És ez a végleges veresség, mert akkor Isten kegyelmének hatalma és ereje nélkül fogunk élni.
Sin has dominion over us only if the enemy can keep us from the presence of God.
A bűnnek csak akkor lehet hatalma fölöttünk, hogyha az ellenség távol tud tartani bennünket Isten jelenlététől.
As we understand this passage in this way,
és hogyha így értelmezzük ezt a szakaszt,
we realize that when Paul wrote the words, "You are not under law, but under grace,"
akkor megértjük, hogy ezek a szavai, hogy nem vagytok már törvény alatt, hanem kegyelem alatt,
had nothing to do with Jewish life and calling.
Abszolút semmi köze nincsenek a kijelentésnek az Izrael népének elhívásához és a zsidó életmódhoz.
It wasn't even in Shaul's thinking that Jewish practice was opposed to living in the grace of God.
Eszébe nem jutott Saulnak arra gondolni, hogy a zsidó életmód, a Tóra szerinti életmód ellentétben áll Isten kegyelmével.
What's opposed to the grace of God is a performance orientation.
Ami szemben áll Isten kegyelmével, az az, hogy teljesítményre törekszünk.
Where we put ourselves under the ministry of the law and the condemnation that comes from that.
És akkor tesszük magunkat a törvény szolgálata alá, és a kárhoztatásnak a szolgálata alá, ami abból következik.
So again, the issue is not the law itself that's opposed to life in the grace of God.
Tehát nem arról van szó, hogy a törvény áll szemben az életnek és az igazságnak a törvényével.
But it's the ministry of the law that is not meant for the righteous believer.
Hanem a törvénynek a szolgálata áll szemben, ami pedig nem a megigazultak számára van.
Now when we hear teaching like this, it's very important to understand the balance to it.
Amikor ilyen tanítást hallunk, nagyon fontos az egyensúlyt megragadnunk.
It's very important that we in our hearts not allow ourselves to abuse the grace of God.
Nagyon fontos, hogy önmagunkban ne károsítsuk meg Isten kegyelmét.
We can abuse the grace of God when we say something like this.
Mert akkor meg tudjuk károsítani Isten kegyelmét, amikor valami ilyesmit mondunk.
Because God will forgive me, I'll just sin and I know God will forgive me.
Tudom, hogy Isten megbocsát, ezért nyugodtan vétkezem, mert Isten úgyis megbocsát.
We purpose in our hearts to break God's law and we figure God's grace will allow for that because he is gracious and merciful.
Szent szándékkal megtörjük Isten törvényét, mert visszaélünk azzal, hogy Isten irgalmas és kegyelmes.
To live that way is to abuse the grace of God.
És hogyha így élünk, akkor visszaélünk Isten kegyelmével.
But the key that we've got to see here is, do we have a hatred of sin?
A kérdés az, hogy gyűlöljük-e a bűnt az életünkben.
And if we have a hatred of sin,
és hogyha gyűlöljük a bűnt önmagunkban,
you might fall in the same sin 100 times in a day.
Lehet, hogy egy nap 100-szor elbuksz ugyanabban a bűnben.
But if you hate that sin,
de ha gyűlölöd azt a bűnt,
you're not purposely doing it and hoping the grace of God will cover you.
És nem úgy jársz ezekben a bűnökben, hogy hát majd Isten úgyis valahogy kiszed belőle vagy megbocsát.
If you fall 100 times, you can confess it 100 times.
Ha 100-szor elesel, 100-szor megvallhatod ezt a bűnt.
You can truly repent in your heart.
És tiszta szívből megtérhetsz ebből.
And your forgiveness and cleansing is the same as it is as if you had never sinned.
Az a megtisztítás és az a megbocsátás ugyanolyan erejű és érvényű, mintha soha nem vétkeztél volna.
But it's very important that we not abuse the grace of God.
De nagyon fontos, hogy soha ne éljünk vissza Isten kegyelmével.
All right. We want to look at one other passage that's very important to deal with.
Még egy szakasz szeretnénk megnézni, amiről nagyon fontos beszélni.
And that is the first several verses of Romans 7.
Ez pedig a Róma 7-nek az első néhány verse.
Which is sometimes quoted out of context to make the point that we are dead to the law.
Amit megint csak sokszor a szöveg összefüggéséből kiragadva idéznek, és arra azt próbálják bizonyítani vele, hogy most már meghaltunk a törvénynek.
Well, it does say that we're dead to the law, but what does that mean?
Tényleg azt mondja, hogy halottak vagyunk a törvénynek, de mit jelent ez?
Let's look at this.
Nézzük meg ezt a részt.
We have to understand what Paul is doing here in Romans chapter 7.
Meg kell értenünk, hogy miről is beszél itt Pál a 7. fejezetben.
I've heard different interpretations of this chapter that I think miss the point.
Már sok olyan magyarázatát hallottam ennek a szakasznak, amik félreértik.
Paul in this chapter is using the analogy of marriage to illustrate some things.
Pál itt a házasságnak az analógiáját használja, hogy azáltal magyarázzon valamit.
He's using marriage to illustrate some things about our new life in Yeshua.
A házasságot használja példának arra, hogy milyen az új életünk Yeshuában.
And how the law relates to us as new creations in Yeshua.
És hogy hogyan viszonyul most már hozzánk a törvény, mint új teremtményekhez Yeshuában.
So we will read the first 6 verses of this chapter.
Tehát elolvassuk a 7. fejezetnek az első 6 versét. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondaték, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől úgy, hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus, a messiás teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk, hogy szolgáljunk a szellemnek újságában, és nem a betű óságában. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn-e? Távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad.
Okay, these are some hard statements here.
Súlyos kijelentések ezek.
We've been delivered from the law.
Azt mondja, hogy megszabadultunk a törvényből.
We're dead to the law.
Meghaltunk arra nézve.
We're to serve in the newness of the spirit and not the oldness of the letter.
A szellemnek újságában kell szolgálnunk, és nem a betű óságában.
Without understanding what Shaul means here, we can easily think he's speaking of Jewish life.
És hogyha nem értjük pontosan, hogy miről beszél itt Saul, könnyen vonatkoztatjuk ezt a zsidó életet szabályzó törvényekről.
But that's not what he's talking about.
De nem erről beszél.
What chapter comes before Romans chapter 7?
Mert melyik fejezet előzi meg a hetedik fejezetet?
This is not a trick question.
Nem túl beugratós kérdés.
Romans chapter 6.
A hatodik fejezet.
Shaul, in a sense, is continuing from things he said in chapter 6.
Mert a hetedik fejezetben folytatja tovább a gondolatait, amit a hatodikban írt le.
But he's approaching the subject from a little bit different direction.
De az egész témát egy kicsit más oldalról közelítít meg.
Again, he's using marriage as an analogy to talk about our new life in Yeshua.
Tehát a házasságot használja, mint párhuzamot a Yeshuában való életünkről.
So let's look at this verse by verse.
Nézzük végig versenként.
In verse 1 he says, "Do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives."
Első vers, vagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él.
All right, he's saying, "I speak to you as people who understand the law and the nature of the law."
Tehát azt mondja, hogy olyanokhoz szólok, akik ismeritek és értitek a törvény természetét.
And it's simply, it's common knowledge that the law rules over a person as long as that person is alive.
És magától értetődő dolog, hogy aki törvény alatt van, az a törvény addig uralkodik rajta, amíg él.
A person is subject to a law as long as he is alive.
Tehát egy ember, amíg csak él, alá van vetve a törvénynek.
In other words, the law has no relationship to someone who's dead.
Más szóval, a törvénynek arra már nincsen hatása, aki halott.
We can assume that from what he's saying here.
És erre következtethetünk abból, amit itt mond.
Verse 2.
Második vers.
For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband.
Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint. De ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól.
Okay, here he states how the law relates to a marriage relationship.
Tehát a házassági kapcsolattal példázza a törvényt.
He says a woman who has a husband is legally bound to that husband as long as he's alive.
Azt mondja, hogy egy asszony, aki férjnél van, azt a törvény a férj egész életére nézve hozzáköti.
As long as the husband lives, there is a legal connection to the husband.
Mindaddig, amíg a férj él, addig van egy jogi kötődés a feleség és a férj között.
The idea here in the Greek language is a permanence. She is permanently bound as long as the husband is alive.
ami a görögből kiderül, az az, hogy van egy állandóság ebben az egymáshoz kötődésben, vagy a hozzá kötődésben.
Now, what is she bound by? She is bound by the law, because the law forbids divorce.
És mi köti hozzá? A törvény köti hozzá, mert a törvény tiltja a válást.
So, as long as the husband is alive, she is bound by the law to her husband, because the law forbids divorce.
Tehát mindaddig, amíg él a férj, addig az asszony hozzá van kötve, mert a törvény tiltja a válást.
But then it says, if the husband dies,
de hogyha a férj meghal,
it says she is released from the law of her husband.
Akkor felszabadul a férj törvénye alól.
Or we might put it this way.
Vagy úgy is fogalmazhatunk.
She is released from the legal connection to her husband.
Hogy felszabadul a jogi kapcsolódás alól, a jogi kötöttség alól.
So the law legally ties the woman to her husband as long as the husband is alive.
Tehát a törvény jog szerint a férj egész életére a feleséget hozzáköti.
But by the death of the husband, that legal connection is broken.
De hogyha a férj meghal, akkor ez a jogi összekötődés már nincs ott.
By the death of the husband and the legal connection being broken, the woman is then free.
Tehát azzal, hogy ez a jogi összekötődés megszűnik, az asszony felszabadul.
She becomes free from any legal connection to her husband because he is dead.
Felszabadul minden jogi kötődéstől a férjéhez, mert a férje halott.
An important question for the whole passage, understanding the passage, is why is the legal connection broken?
A kérdés az, hogy miért szakad meg ez a jogi kapcsolat?
Because the husband died.
Mert a férj meghalt.
That's what breaks the legal connection.
Ez töri meg ezt a jogi egymás vagy összekötöttséget.
Now we'll come back to these points here.
És visszatérünk majd erre.
But I believe that the analogy should be understood like this.
De úgy gondolom, hogy ezt a párhuzamot a következőképpen kell értenünk.
The woman being spoken of here, I believe, represents the individual believer.
Az asszony úgy gondolom, hogy itt az egyéni hívőt reprezentálja.
The husband, I believe, represents the old sin nature.
A férj úgy gondolom, hogy a régi bűn természetet képviseli.
And by the old sin nature, I mean who we were in Adam before we accepted Yeshua.
Vagyis az ádámi természetet, amiben éltünk Yeshua befogadása előtt.
Our old sin nature was incapable of any righteousness.
Mert ez a régi bűntermészet képtelen volt bármi jóra.
So the husband represents the old sin nature.
Tehát a férj képviseli itt, vagy példázza a régi bűntermészetet.
And then the law refers, I believe, specifically to the ministry of the law that we've been considering.
A törvény pedig ugyanígy a törvénynek a szolgálatára vagy hatására utal, amiről eddig is beszéltünk.
Now, I believe that to interpret it this way is completely supported by the verses that follow.
És úgy gondolom, hogy ha ezt a képletet vagy ezt a példázatot így értelmezzük, azt alátámasztják a következő versek.
So let's walk out these verses here.
Úgyhogy járjuk végig ezeket a verseket.
Verse 3.
Harmadik vers.
So then if while her husband lives she marries another man, she will be called an adulteress.
Ezért,
if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man.
Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgy, hogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy.
Now when it speaks of the woman marrying another man here.
Tehát, hogyha az asszonyról itt úgy beszél, hogy egy más férfihoz megy.
Again, I believe the woman refers to the individual believer.
Megint úgy gondolom, hogy itt az egyéni hívőre utal.
And I believe it's referring to trying to live according to the ways of the Spirit.
Tehát a hívő személyére utal, aki megpróbál a szellem útjai szerint járni.
While still legally connected to who we were in Adam.
De mégis jogi viszonyulás alapján még mindig Ádámhoz kapcsolódik.
I believe Paul is speaking here of the impossibility of serving God.
Pál arról beszél, hogy lehetetlenség így szolgálni Istent.
As long as we are still tied to the old sin nature that we inherited from Adam.
Tehát lehetetlen úgy Istent szolgálni, hogyha még kötődünk a régi bűn természetéhez, amit Ádámtól örököltünk.
Speaking of the woman,
az asszonyról szólva,
if her husband lives and she marries another man,
azt mondja, hogy ha férje még él és egy másik férfihoz megy,
Saul wrote, she will be called an adulteress.
Saul azt mondja, hogy paráznának mondatik.
She would be called an adulteress because she's still legally bound to her living husband.
Azért, mert még él az a férj, akihez törvény szerint van kötve.
It's interesting Paul's use of wording here.
Érdekes Pál szóhasználata itt.
He doesn't say she will become an adulteress.
Nem azt mondja, hogy parázna lesz.
Although she would.
Ha bár így van.
But he's focusing on what she would be called.
Hanem arra koncentrál, hogy paráznának mondatik.
He's saying she will be called an adulteress.
Így fogalmaz, hogy paráznának mondatik.
That tells us that Paul's focus at this point is not on the woman.
Tehát ebből derül ki, hogy itt igazán nem az asszonyra koncentrál.
Saul's focus is on what the law accomplishes in relation to the woman.
Hanem arra koncentrál, hogy a törvény mit hoz ki az asszony, tehát hogyan vonatkozik a törvény, mit szolgál az asszony felé.
What does the law do?
Mit tesz a törvény?
It calls her an adulteress.
Paráznának mondja.
If she marries another man, she will be called an adulteress.
Hogyha egy másik férfihoz megy, paráznának mondatik.
That's what the law calls her.
A törvény mondja ki róla.
But then if her husband dies, it says she is free from that law.
De azt mondja, hogyha a férj meghal, akkor ez már akkor ettől felszabadul.
What law is he talking about?
Milyen törvényről beszél?
The law by which she was legally connected and bound to her husband.
Arról a törvényről, amivel jogszerint a férjéhez volt kötve.
The law that accused her and labeled her as an adulteress.
Arról a törvényről beszél, amely vádolta őt és paráznának nevezte.
The law that left her guilty as long as her husband was alive, her first husband.
A törvény, amely bűntudattal töltötte meg mindaddig, amíg az első férje élt.
If the husband dies, she is free from that law.
Amikor a férj meghal, akkor felszabadul ez alól, a törvény alól.
It no longer applies to her.
Többé nem vonatkozik rá.
Because the husband is dead.
Mert a férje meghalt.
Now, is that law still valid?
Ez a törvény érvényes-e még?
Of course it is.
Igen.
It just doesn't relate to her anymore.
A törvény maga érvényes, csak többé már erre az asszonyra nem vonatkozik.
Because she is no longer connected to that first husband.
Mert így már nincs hozzá kötve ehhez az első férjhez.
Obviously I'm repeating a lot here.
Tehát nyilvánvalóan ismétlem magam.
Because I want you to understand this analogy.
Mert szeretném, ha megértenétek ezt a párhuzamot, ezt a példabeszédet.
So, what did the law do?
Mit tett a törvény?
It called her an adulteress.
Paráznának nevezte.
It placed a label on the woman as someone guilty of breaking the law.
Megbélyegezte, és olyannak nevezte, mint aki megtörte a törvényt.
When it speaks of the law calling her an adulteress, I believe this is talking about the ministry of the law.
És amikor a törvényről úgy beszél, mint ami paráznának bélyegzi a nőt, megint csak a törvény hatásáról vagy szolgálatáról szól.
As long as we were still in Adam and legally connected to the sin of Adam.
Mindaddig, amíg Ádámban vagyunk és jogszerint kötve vagyunk Ádám bűnéhez.
As long as we were connected to that sin which gave us a sin nature.
Amíg össze vagyunk kötve azzal a bűnnel, ami bennünk is a bűn természetét hozta létre.
We were legally bound to the sin nature.
Addig jogilag kapcsolódunk a bűnös természethez.
Our best efforts could not break that tie.
Jogilag kötve vagyunk a bűnös természethez, és a legjobb erőfeszítéseink se tudják ezt megszakítani.
All the good works we could think of could not break that tie.
Akármi jó cselekedett hegyekre gondolunk, azok sem tudják megtörni ezt a köteléket.
The only thing that breaks our connection to sin is the death of the sin nature.
Az egyetlen dolog, ami elszakítja ezt a köteléket, az a bűn természetének a halála.
So then, as long as we were connected to Adam's headship,
és mindaddig, amíg Ádám fennhatósága alatt vagyunk,
bound to the sin nature,
hozzákötve a bűnös természethez,
how did the law impact us?
Hogyan hatott ránk a törvény?
What was the ministry of the law to our lives?
Mit közvetített felénk a törvény? Mi volt a szolgálata felénk?
It labeled us as guilty and condemned.
Megbélyegzett minket, mint bűnösöket és kárhozottakat.
It labeled us for what we were, unworthy sinners.
Tulajdonképpen azt a címkét tette ránk, amik voltunk, értéktelen bűnösök.
The law called us unworthy sinners.
A törvény nevünkön nevezett minket, hogy értéktelen bűnösök vagyunk.
Because we were legally bound to the old sin nature that we inherited from Adam.
Mert jogilag kötöttünk ahhoz a bűn természethez, amelyet Ádámtól örököltünk.
Even if we would try to do good,
még akkor is, ha megpróbáltunk jót tenni,
even if we would try to somehow please God or be worthy of his blessing,
még akkor is, ha megpróbálnánk tetszeni Istennek és megérdemelni a jutalmát,
as long as the sin nature is alive through our legal connection to Adam,
mindaddig még a bűn természet él bennünk, a bűnös természet az Ádámhoz való jogszerinti kötelék miatt,
the perfect standards of God's law will always label us as sinners.
Isten tökéletes mércéje mindig is megbélyegez minket, mint bűnösöket.
They will label us as adulterers, so to speak.
Úgy fog megbélyegezni, hogy paráznák vagyunk.
Making it impossible for us to bear fruit for God.
És lehetetlenné teszi a számunkra, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
The law established our identity as sinners.
A törvény az identitásunkat úgy alapozta meg, hogy mi bűnösök vagyunk.
As long as the sin nature is still alive.
Mindaddig, amíg a bűnös természet életben van bennünk.
Any attempt to live above sin's power,
minden kísérlet, ami arra törekszik, hogy a bűn hatalma fölé emelkedjen,
any attempts to please God and live for him were fruitless.
Minden egyes kísérlet, hogy Isten tetszésére éljünk, gyümölcstelen.
Because the law labeled us as sinners, incapable of pleasing a holy God.
Mert a törvény megbélyegzett minket, mint bűnösöket, akik képtelenek vagyunk egy szent Isten kívánalmai szerint élni.
As long as we were legally connected to Adam's headship representing mankind,
mindaddig, amíg Ádám vezetése alatt élünk, aki az emberiséget képviseli,
we were still labeled as sinners,
üzenete vagy szolgálata.
But now going back to the text,
de hogy visszatérjünk a szöveghez,
it says, if the husband dies, she is free from that law.
Azt mondja, hogy ha a férj meghal, akkor felszabadul a törvény alól.
In other words, when the sin nature is dead,
vagyis amikor a bűnös természet meghal,
the ministry of the law that labels us as unworthy,
a törvénynek a szolgálata, ami minket megbélyegez, mint méltatlanokat,
the ministry of the law that leaves us guilty,
a törvénynek az az üzenete vagy szolgálata, amely bűntudatban hagy minket,
that ministry no longer relates to us.
Többé nem vonatkozik ránk.
The woman was called an adulteress.
Az asszony paráznának neveztetett.
But when the husband dies, the label of adulteress is removed.
De amikor a férj meghal, akkor a paráznaságnak a bélyege elmozdítatik.
Friends, once our connection to Adam is legally broken,
és értsétek meg, hogyha egyszer megtörik az Ádámhoz való jogi odakötözöttségünk,
and that is what happens through our connection to Yeshua,
és ez történik akkor, amikor Yeshuához kapcsolódunk,
once the old sin nature is dead,
amikor egyszer a régi bűnös természet meghal,
we're released from the law's ministry of condemnation.
Akkor felszabadulunk a törvénynek a kárhoztató üzenete vagy szolgálata alól.
The law which called us adulterers,
a törvény, ami paráznának nevezett bennünket,
the law that labeled us as unworthy and unrighteous,
amely minket méltatlanoknak és igaztalanoknak, hamisaknak bélyegzett,
no longer labels us that way anymore.
Többet már nem tud így bélyegezni.
Because our condition has been changed through the death of the sin nature.
Mert a bűnös természet halálán keresztül az állapotunk megváltozott.
This is why Romans 6 is so important.
Ezért olyan fontos a Róma 6.
You died with Yeshua when he went to the cross.
Meghaltál Jeshuával akkor, amikor ő ment a keresztre.
That means your sin nature went with him to the cross.
És a te bűnös természeted vele együtt megfeszítetett.
And then to the grave.
És utána eltemettetett a sírba.
But then Yeshua was raised from the grave.
De Yeshua föltámadt a sírból.
We were raised from the dead, so to speak.
Mi is föltámadtunk a halottak közül.
We left our old sin nature in the grave.
És ott hagytuk a bűnös természetünket a sírban.
And so we're free from the label of unworthiness that the law placed on us.
Tehát szabadok vagyunk a méltatlanságnak a megbélyegzésétől, amivel a törvény bélyegzett meg.
Now, in Paul's analogy,
Pálnak ebben a párhuzamában,
the law that labeled the woman an adulteress,
az a törvény, amely az asszonyt paráznának bélyegezte,
is that law still a valid law?
Ez a törvény érvényben van-e?
Even though the husband has died?
Azután, hogy a férj meghalt.
Of course it is.
Igen.
It's still a valid law.
A törvény maga megáll.
It's just that it no longer accuses her because her condition has been changed.
Csak tovább nem vádolja, nem kárhoztatja az asszonyt, mert az ő állapota megváltozott.
Her legal connection to her husband has been broken.
A férjéhez való jog alapján való odakötözöttsége megszűnt.
She is no longer called an adulteress by that law.
Ez a törvény őt többet nem nevezi paráznának.
He's speaking of the ministry of the law to label us as sinners.
És itt megint a törvénynek azt a szolgálatát, azt az üzenetét érti, ami minket bűnösöknek bélyegez.
Before we knew Yeshua, we were bound to the condemnation that that law brought us.
Mielőtt megismertük volna Jeshuát, mi is oda voltunk kötözve ehhez a törvényhez, ami minket bűnösöknek bélyegzett.
But once we enter into salvation,
de amikor belépünk az üdvösségbe,
once we enter into connection with the life of Yeshua,
amikor kapcsolatba kerülünk Yeshua életével,
where Adam's headship over us is broken,
amikor Ádám fennhatósága megtörik fölöttünk,
that label is removed from us so that we are no longer unworthy.
Megtörik ennek a bélyegnek az ereje is, amely méltatlanoknak nyilvánított.
Now of course we have to understand we don't deserve to be worthy.
És meg kell értenünk persze, hogy nem magunktól érdemeljük ki, hogy mi értékesek legyünk.
But that's the whole point of it being God's grace.
Vagy méltóak legyünk, de hát erről szól Isten kegyelme.
He makes us completely righteous and completely worthy, even though we don't deserve it.
Akkor is teljesen méltókká tesz bennünket és igazakká, amikor nem érdemeljük meg.
The natural tendency of man is to try to work to earn something.
Az ember természetes hajlandósága az, hogy megdolgozzon valamiért.
We just don't feel right about a free gift of righteousness.
Valahogy nem tudjuk elfogadni az igazság ingyenes ajándékát.
And that's why the enemy can get away with beating over the head many believers.
És pontosan ezért tudja a sátán ütlegelni nagyon sok hívőnek a fejét.
The label of unworthiness has been removed from us.
De a méltatlanságnak a bélyege elmozdult rólunk.
All right, let's move on and read verse 4.
Menjünk tovább és nézzük meg a negyedik verset.
So Shaul has made the statement that the woman was called an adulteress, but when the husband died, she is not an adulteress any longer.
Tehát ezelőtt azt mondja Saul, hogy az asszony mindaddig, amíg a férj élt, paráznának neveztetett, de miután meghalt, már nem.
It says that she's free from the law that called her an adulteress.
Azt mondja, hogy most már szabad attól a törvénytől, ami eddig paráznának nevezte.
So verse 4 then says, therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Messiah, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God.
A negyedik vers ezt mondja, azért atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek, a messiás teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
Now again, if we simply take the words, you are dead to the law,
hogyha kiragadjuk ezt a megállapítást, hogy halottak vagytok a törvénynek,
and we consider the statement by itself rather than in the larger context of the analogy here,
és hogyha önmagában nézzük ezt a megfogalmazást, hogy meghaltatok a törvénynek, és szem elől tévesztjük az egész gondolatmenetet, amiről itt beszél,
we can't help but come up with a wrong interpretation.
Akkor óhatatlanul félremagyarázzuk.
It's important to note that Paul does not say the law is dead.
Azt kell mondanunk, hogy nem arról beszél Pál, hogy a törvény halott.
He says you are dead to the law.
Hanem azt mondja, hogy te vagy halott a törvénynek. Ti vagytok.
How are we to understand this?
Hogy kell ezt megértenünk?
Well, the key is the phrase that follows that statement.
Abból, ami utána következik.
You are dead to the law through the body of Messiah.
Azt mondja, hogy ti is meghaltatok a törvénynek a messiás teste által.
You see, this brings us back to what we looked at in Romans 6.
És ez visszavisz ahhoz, amiről a Róma 6-ról beszéltünk.
That when Yeshua went to the cross, his body was nailed to the cross.
Hogy amikor Yeshua a keresztre ment és odaszögezték a testét,
we died with him.
Meghaltunk vele együtt.
Our sin nature went to the cross with him.
A bűn természetünk vele együtt a keresztre ment.
Through the body of Messiah, nailed to the cross.
A messiás testén keresztül, ami oda szegeződött a kereszthez.
And our faith identification with him as our representative.
És nekünk a vele hit alapján való azonosulásunk, mint aki a mi képviselünk,
we died with him.
Mi is meghaltunk ő vele.
Through his body nailed to the cross,
azzal, hogy az ő teste odaszegeztetett a kereszthez,
our sin nature was put to death with Yeshua.
A mi bűn természetünk is megöletett Yeshuával.
Now as a result of this, our relationship to the ministry of the law has changed.
Ezzel együtt a törvény szolgálatához való viszonyunk is megváltozott.
The law hasn't changed.
Nem a törvény változott meg.
Our relationship to the ministry of the law has changed.
Hanem az változott meg, ahogyan mi kapcsolódunk a törvénynek, ahogyan ez ránk vonatkozik ezután.
Through Yeshua, our connection to the old sin nature has been legally broken.
Mert Yeshua által a régi bűnös természethez való kapcsolódásunk megtört.
The sin nature is dead, and so the law no longer labels us as unworthy.
A bűnös természet halott, és épp ezért a törvény nem bélyegezhet többet méltatlanoknak minket.
Our relationship to the ministry of the law has been changed.
Mert a törvény szolgálatához való viszonyulásunk megváltozott.
Since we are now in Yeshua,
mivel most már Yeshuában vagyunk,
we are now connected to his life and his righteousness.
Az ő életéhez és az ő igazságához kapcsolódunk.
Just as the law could not label him unrighteous or unworthy,
úgy, ahogy a törvény nem tudta őt bűnösnek vagy méltatlannak bélyegezni,
it no longer labels us unrighteous or unworthy.
Most már minket sem tud bűnösnek vagy méltatlannak bélyegezni.
Unless the law can call Yeshua unworthy.
Ha a törvény tudná Yeshuát méltatlannak és bűnösnek bélyegezni,
it cannot call us unworthy.
És ha őt nem tudja, akkor minket sem tud.
Because we're dead to the ministry of the law to bring guilt and condemnation.
Mert a törvény ama szolgálatának, hogy kárhoztasson, meghaltunk.
That ministry of death is no longer relevant to those who are in Messiah.
És a halálnak ez a szolgálata már nem érvényes azokra, akik a Messiásban vannak.
Because we've been joined to him and made righteous with his righteousness.
Mert hozzá csatlakoztunk, és az ő igazsága által igazultunk meg.
You see, this is why Shaul was saying in chapter 6.
Ezért mondta Saul a 6. fejezetben.
How important it is to consider this truth always.
Hogy mennyire fontos ezt az igazságot mindig szem előtt tartani.
To always put before our eyes the truth of who we are in Yeshua.
Hogy mindig a szemünk előtt tartsuk azt az igazságot, hogy kik vagyunk mi Yeshuában.
It's almost more than our minds can comprehend.
ez felülmúlja azt, amit az értelmünk be tud fogadni.
To think that we can be as worthy as Yeshua himself is.
Hogy mi annyira méltók lehetünk, mint amennyire maga Yeshua méltó.
It doesn't compute with our natural minds.
Igazán ezt nem bírja bevenni a természetes értelmünk.
And in a natural sense, it doesn't make sense.
És nincs is értelme a természeti gondolkodásunk számára.
But that's why we have to see by faith that our lives are connected to Yeshua.
Ezért kell hitáltal tekintenünk arra, hogy az életünk Yeshuához kapcsolódik.
This is the whole issue of identity.
És erről szól az identitás kérdése.
What is my identity?
Mi az én identitásom?
Is my identity based on all the things that I do?
Az alapján épül-e fel az identitásom, amit csinálok.
That might work as long as we're doing a few good things.
Ideiglenesen ez működhet, addig még egy-két jó dologban benne vagyunk.
But then the moment we do something bad,
de abban a pillanatban, ha ebből kilépünk és félrelépünk,
we go back into unworthiness.
Visszasüllyedünk az értéktelenség érzetébe.
That's what happens when our identity is based on our works.
Ez történik akkor, amikor a cselekedeteinkre építjük az identitásunkat.
But when our identity is based on Yeshua.
De amikor az identitásunk Yeshuából épül föl,
our identity is rooted in his perfection.
Akkor az ő tökéletességébe gyökerezik az identitásunk.
His righteousness.
Az ő igazságában.
We can actually make the statement.
Kijelenthetjük.
I am the righteousness of God in Messiah.
A Messiásban én Isten igazsága vagyok.
Not because of what I've done.
Nem azért, amit tettem.
But because of what he's done.
Hanem azért, amit ő tett.
And by faith my life is connected to him.
És a hit által az életem az övéhez kötődik.
It's not a connection I can see with my eyes.
Ez nem egy olyan összekötetés, amit a fizikai szemeimmel láthatok.
It's something we have to see with the eyes of faith.
Hanem olyan, amit a hitnek a tekintetével látunk meg.
The more our focus is on these truths,
és minél inkább ezek az igazságok állnak a figyelmünk középpontjában,
the more we will experience his power for victory,
annál inkább tapasztaljuk meg az ő győzelmes hatalmát,
so that we will live out the righteous requirements of the law.
És akkor tudunk a törvény igaz elvárásai szerint élni.
So, we've become dead to the law.
Tehát meghaltunk a törvénynek.
Or dead to the ministry of the law through the body of the Messiah.
Pontosabban a törvény szolgálatának, a törvény hatásának a Messiás testén keresztül.
Through his body having been nailed to the cross for us.
Azáltal, hogy az ő teste a keresztre szegeztetett értünk.
And then Shaul writes that you should be married to another.
És akkor Pál azt mondja, hogy egy másikhoz kell férhez menned.
To him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God.
Ahhoz, aki feltámadott a halálból, azért, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
We were married, so to speak, to the old sin nature.
Mert hozzá voltunk kötve, össze voltunk házasodva a bűn természetével.
We were legally connected to Adam and his sin.
Jog szerint Ádámhoz és az ő bűnéhez voltunk kötve.
And any attempt to be righteous or pleasing to God.
És bármi kísérletünk, hogy Istennek tetszünk.
That is attempts to do so by our own good works.
A saját erőfeszítéseink általi jó cselekedetek által.
Ultimately left us condemned and guilty because of the ministry of the law.
Ezek a saját magunk jó cselekedetei azt eredményezik, hogy kárhoztatás alá kerülünk, mert a törvény alatt maradunk.
But now through the body of Yeshua,
de Yeshua testén keresztül,
our connection to Adam is legally broken.
Most már megtört az Ádámhoz való jogszerinti kötődésünk.
Freeing us to live in a new connection to Yeshua as our head.
Felszabadított bennünket arra, hogy Yeshuához, mint a főhöz kapcsolódjunk.
So as a result, So as a result, we're dead to the law's ministry of condemnation.
Tehát ennek eredményeként a törvény hatásának vagy üzenetének, ami a kárhoztatás, halottak vagyunk.
We're dead to the guilt and unworthiness that kept us distant from God.
Halottak vagyunk annak a méltatlanságnak, ami eltávolított bennünket Istentől.
We're dead to those things that kept us unable to draw near to Him.
Halottak vagyunk mindannak, ami képtelenné tett bennünket arra, hogy közelítsünk ő hozzá.
We're dead to the condemnation and guilt because our connection to the sin nature is broken.
Halottak vagyunk a kárhoztatásnak és a bűntudatnak, mert a bűnös természethez való kötődésünk megtört.
So with the sin nature dead and buried.
Azzal, hogy a bűnös természet meghalt és eltemettetett.
We're now free to be married to another without being labeled as adulterers.
Szabadok vagyunk, hogy egy másikhoz házasodjunk, mert az összeköttetés megtört.
We're married to another, to him who was raised from the dead.
Ahhoz házasodhatunk, aki föltámadt a halálból.
The only way we can be connected to resurrection life.
Az egyetlen mód, ahogy a feltámadott élethez kapcsolódhatunk,
is to see that the sin nature is dead.
Az abban van, hogy a bűnös természetünket halottnak nyilvánítjuk.
And that the power of condemnation is broken.
És a kárhoztatásnak az ereje meg van törve.
We've entered into a new marriage, so to speak.
Egy új házasságba léptünk be.
A glorious union with him who was raised from the dead.
Egy dicsőséges egyesülésbe azzal, aki föltámadott a halálból.
Now, we should understand something about the concept of marriage in biblical times.
Meg kell valamit értenünk a házasság alapelveiből, ahogyan ez a bibliai időkben volt.
In biblical times, things were a little bit different than they are now.
A bibliai időkben máshogy működtek a dolgok, mint ma.
I'm not sure what it's like here in Hungary, but I'm speaking more from a perspective of America.
Nem tudom, hogy Magyarországon hogy működnek ezek, inkább amerikai szemszögből mondom, amit mondok.
Where there has been an emergence of feminism and things like that.
Ahol nagyon erős volt a feminizmus az elmúlt évtizedekben.
And in biblical times, the woman, when she married a husband,
a bibliai időkben, amikor egy asszony férhez ment,
she was joining her life to his on such a deep heart level.
Az életét a szívének egy nagyon nagy mélységében csatolta a férjéhez.
That her basic sense of identity was rooted in the identity of her husband.
Hogy az egész identitása a férje identitásával lett egy.
A great deal of her own sense of identity
a saját identitásának a nagy része
was to be derived from her husband.
Tulajdonképpen a férje identitásával lett azonos.
Her identity was based on who he was and what he was.
Az asszony identitása azon alapult, hogy a férje kicsoda.
So Shaul is saying that we no longer derive our sense of identity based on the sin nature.
Tehát Shaul itt azt mondja, hogy az identitásunkat mostantól kezdve nem a bűn természetéből, a bűnös természetből merítjük.
But our marriage, so to speak, to that sin nature has been dissolved.
Hanem ehhez a bűnös természethez való házasságunk felbomlott.
So that we're free to marry another.
És így szabadok vagyunk arra, hogy egy másikhoz menjünk feleségül, vagy házasodjunk.
We're free to be finding our identity completely in the person of Yeshua.
Hogy az identitásunkat teljességében Yeshuából merítsük.
And finding our identity in him,
és ezért a benne való identitásunk,
we can see ourselves as righteous and holy.
Ezért az identitásunkat úgy láthatjuk, mint igazak és szentek.
We can see ourselves as anointed and compassionate and victorious.
Úgy láthatjuk magunkat, mint akik felkentek vagyunk, mint akik irgalmasak vagyunk, és akik győzelmesek vagyunk.
Everything that describes Yeshua can be the basis for our identity.
Minden, ami Yeshua jellemzője, az a mi azonosságunk jellemzője is lehet.
and the offspring of our union with Yeshua.
És a Jesuával való egyesülésünknek a gyümölcse.
Shaul wrote that we might bear fruit to God.
Az az, hogy gyümölcsöt termünk Istennek.
In other words, that there would come forth out of our lives a growing likeness to Yeshua.
Tehát, hogy az életünkben egyre inkább hasonlunk Jesuához.
But understand this.
De értsük meg a következőket.
In order to fully partake of our union with Yeshua.
Ahhoz, hogy a Jesuával való egyesülésünkből teljes mértékben meríteni tudjunk.
We've got to know with confidence that the law cannot accuse us anymore.
Teljességében tudnunk kell azt, hogy a törvény nem vádolhat többet.
The law cannot label us as adulterers anymore.
Nem tud minket úgy bélyegezni a törvény, mint paráznákat.
The person that the law left accused and condemned,
az az ember, akit a törvény továbbra is kárhoztat,
that person is dead and buried.
Az a személy halott.
Our sin nature died on the cross with Yeshua.
Mert a bűntermészetünk meghalt a kereszten Jesuával.